Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte működését a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola újonnan létrehozott drámapedagógiai központja. Tudatta sajtóközleményében a főiskola. Az új szakmai műhely célja, hogy kurzusokon, workshopokon és különböző programokon minél több leendő és gyakorló pedagógus ismerhesse meg a drámapedagógia gazdag módszertanát. Az újonnan létrehozott drámapedagógiai központ működésének fókuszában a megéléses tanulás, a bábjáték, a történetmesélés és a szerepbelépésen alapuló dramatikus folyamatok, valamint a dráma és színház pedagógiai alkalmazásának sokféle formája áll. Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben évenként 1000 forint bírságot szabnak ki rájuk. Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az íveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át. A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat. A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba, emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor csütörtökön megérkezett Budapestre az a két kényszer sorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök. A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt Ferenc Budapest nemzetközi repülőtéren. A kultúra és az innováció a székely és magyar megmaradás titka, ugyanakkor az összefogás, összetartozás erősíti meg őket. Hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Sepsi Szentgyörgyön, ahol átadta a közönségnek a Bogányi koncert zongorát, amelyet a minisztérium adományozott a Székely Nemzeti Múzeumnak. Ukrajna a drónelhárító és légvédelmi technológiával segíteni az Irán által támadott közel-keleti országokat, ha azok ráveszik az orosz elnököt, hogy fejezze be az ukrajnai háborút, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzáfűzte, tárgyalásokat folytat a térség azon államainak vezetőivel, akik kapcsolatba léptek Kijevvel. Irán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát, lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael által indított háború ellen. Az iráni külügyi szóvivő figyelmeztetett arra, hogy ha nem születnek megfelelő intézkedések, a most elkezdődött folyamat hamarosan Európát is eléri. Egyben óvaintette az európai országokat attól, hogy bármilyen módon bevonódjanak a műveletekbe. Magyarország GDP-je 2025 negyedik negyedévében 0,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit a Központi Statisztikai Hivatal második becslése szerint. A kiigazított adatok alapján pedig 0,6%-os volt a növekedés. Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet. A kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett 46,5 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be az agrárminiszter. Az Agrártárca újra meghirdette a kis üzemméretű mezőgazdasági termelők fejlesztésére szóló pályázatát is, 15 milliárd forintos keretösszeggel. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, és a ködfoltok feloszlását általában napos idő követi, kevés komoly felhővel, de délután az északkeleti megyék fölé magas szintű felhőzet érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi a szél csak az északkeleti tájakon lehet olykor élénk. 14 és 17 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották.
gyerünk!
Hűvös a város és az este hideg, unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak. Mindenki valaki. Összenetőjön, támasztom a falat, sok ezer lány van, még sincs, aki szabad, ha kéne. Mindenki valaki. Rendben, nem ez a baj, belül van az űrzavar. Ha ez így marad, sehogyan nem lesz jó. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki érezné. A hónapban lassan átsodor a zene, fene sem tudja már, hogy milyen helyeken járta. Mindenki valakié. Nincs, ami nincs, nem figyelek oda, s ha fogy a kedvem, elviszem a haza a hajnalt. Mindenki valaki. Így jó, nem ez a baj, belül van az űrzavar. Valahol ez a szerep is fáraszt már. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki értené. Várj, 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 nehogy bármit kitalál. Ez csak egy dal, ez csak egy dal, semmi se fáj.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Szentek a rajzfiókból című sorozatunkat folytatjuk. Szent Veronikára, Szent Dorottyára és Szent Apollóniára emlékezünk. A falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
Szent Veronikát a legendák jeruzsálemi asszonyának is szokták nevezni. Bibliai történetben, akit Krisztus kigyógyított a vérfolyásból, és ezt követően pedig a középkori néphagyomány szerint a Golgotára vezető úton a kendőjével megtörölte a keresztet cipelő Krisztusnak a verejtékező vérző arcát, és ezt követően pedig a megváltónak a képmása, a valódi képmása az csodálatos módon kirajzolódott ezen a vásznon. Ez az a szimbolikus összefüggés, ami miatt Veronikát ugye a fényképészek, fotográfia védőszentjének is szokás említeni. Egyébként a segítő gesztusa a hivatalos keresztút 6. állomásaként, tehát stációjaként állandósult, és ennek kapcsán talán még azt is fontos lehet elmondani, hogy Veronika alakja, személye, az tulajdonképpen a középkori szöveges forrásokban nem szerepel. Tehát a középkori forrásokban nem található Veronika nevű szent. Nagyon sok kétely övezi az ő élettörténetét, tulajdonképpen a szenti avatása is elég homályos és bizonytalan.
A mai kutatók inkább legendának tekintik életének történetét.
Jean Mabillon történész lehet e tekintetben főleg megemlíteni, aki kifejezetten ezt egy legendaként tekintette, és azt gondolja, és ez tulajdonképpen a hivatalos történetírásba át is ment, hogy itt a vera ikon, tehát a latinul ugye a valódi képmás, ami Veronika kendőjén kirajzolódott, ebből a két szónak az összetételéből és egy abból való, hát ilyen abstrakcióból vagy szójátékból született meg Veronika neve, de ő a személye, az alakja, aki a középkori írott forrásokban nem szerepel, aztán később persze lettek későbbi Szent Veronika nevű további szentek ezen a néven, de a számunkra most fontos ókeresztény vértanúnak az alakját, legendák és nagyon ilyen értelemben sok homály övezi.
A Szent Péter Bazilikában van egy régi Veronikát ábrázoló kép, amely állítólag 705 körül került oda.
Így van, és ezt követően pedig 1011-ben, természetesen Krisztus után egy oltárt is emeltek Veronika tiszteletére, itt a római San Pietróban, amelyben az erekjéit is elhelyezték, tehát annak ellenére, hogy a középkorban, ahogy említettük, viszonylag kevés biztos információ és forrás maradt fönn az életére nézve, azért a kultusza viszonylag hamar kialakult, hát ennek az egyik központja tehát Róma volt, de természetesen a történelmi, vagy a középkori Magyarország, a Magyar Királyság területére is hamar elterjedt Veronika kultusza, nagyjából úgy a 14. századtól mutatható ez ki, főleg templomi falképeken, illetve később oltárképeknek a táblaképein festett ábrázolásaim.
Veronika kendőjének története, művészeti ábrázolásai, van különbség a keleti és a nyugati Veronika jellemzői között.
Igen, tehát ugye keleten a bizánci birodalom területén a valódi Krisztus szent arca kapcsán az úgynevezett abgárképet kell még megemlíteni, és a nyugati Veronika ábrázolások pedig a középkorban valóban eléggé széttagoltak. Ez akár a magyarországi középkori emlékanyagban is megfigyelhető, hiszen természetesen ismerünk olyan Veronika ábrázolásokat, ahol maga a nő alak jelenik meg, egész alakban álló formában általában, és a saját maga előtt tartja ezt a valódi képmást, de ismerünk olyan ábrázolását is, és egyébként amit kiválasztottunk, az is ide kapcsolódik, ami pusztán ezt a valódi képmást, tehát Krisztus szent arcát jeleníti meg ezen a kendőn, és ezek a Veronika kendői ábrázolások, ezek nagyon sokszor természetesen a Krisztus életének történetét bemutató képmásokhoz, tehát általában keresztrefeszítéséhez, feltámadásához és egyebekhez kapcsolódnak.
Nézzük az előttünk lévő falképmásolatot.
Amiről az előbb szó volt, hogy itt nem Veronika, tehát a nő alaknak az ábrázolása, hanem Veronika kendőjének önmagában való ábrázolása jelenik meg. Egyébként a falkép másolat a másokat említett Gró István jóvoltából 1904-ben készült. Azt hiszem, hogy a korábbi adások során már szintén szóba került Veleméri templomnak a falképének egy másolata. Velemér azért is fontos a freskó kutatás tekintetében, mert középkori falképek esetében ugye nagyon ritka az, hogy a mester, tehát a festőt azt meg tudjuk ragadni, és el tudjuk határolni, és hát ugye Velemérnek a mestere pedig ugye Johannes Aquila, aki tulajdonképpen a középkori magyarországi falfestészet egyetlen ilyen ismert mestere, aki tehát a neve is fönnmaradt, és további jellegzetesség, hogy a történelmi Magyarország területén lévő falképei közül többen is olyan felirat látható, ahol az, a festés évszámát is megörökítette, és a Veleméri templom is ilyen, tehát 1378-ban készült ez a freskó, ezt biztosan tudjuk a felirat alapján, amelyről tehát 1904-ben Gró István másolatot készített.
A kutatók szerint a képen látható férfi arc tökéletesen megegyezik a torinói lepel arcával.
Ezek a valódi Krisztus ábrázolások, szent arc ábrázolásokat valóban így tartják, és hát hogyha megnézzük ennek a falképnek esetünkben a másolatát, akkor azt látjuk, hogy valóban nagyon-nagyon realisztikusak ezek a vonások, tehát az arcszőrzet, a szakának, ezek a hullámosan leomló fürtjei, és az arc is van benne egyfajta méltóságteljesség, de egy realizmus is, illetve nagyon érdekes, hogy itt rávilágítottunk a falkép másolatnak a pontosságára is, hiszen több helyen ilyen kis fekete vonalakkal azokat a hajszál vékony repedéseket is megörökítette a falkép másolója, amik ebben az állapotában falképet jellemezték. Különben ugye a Veronika ábrázolásra visszatérve ez a Veleméri falkép az úgy értelmezendő, hogy tulajdonképpen a szentély keleti falán, tehát a keleti ablak fölött jelenik meg, tehát ebben az esetben mint egy Krisztusnak a, tehát a mandorlás, pantokrátor ábrázolását, vagy a keresztre feszítését, ezt helyettesíti ez a Veronika kendője ábrázolás.
A kép barnás árnyalatot nyert.
Elképzelhető, hogy utólagos elszíneződésnek is lehet az oka, tehát ez több középkori falkép esetében láthatjuk, hogy ez az elvörösösödés, meg sárgulás, ez nem annyira oxidáció, hanem sokszor akár, bár Velemér esetében ilyenről tud nekem, nincs tudomásom, de hát, hogy a templomot ért tűzvész, például ez egy kicsit módosított a színen, de valóban, tehát itt valószínűleg az eredeti árnyalathoz közelít az a fajta vöröses tónus, amit itt is láthatunk. És akkor talán még annyit érdemes a Veronika ábrázolások és a Veronika kendője Krisztus szent arca kapcsán megemlíteni, hogy a középkori hagyományban, vagy ikonográfiában ez Krisztus szenvedésének az egyik eszközeként is megjelenik, ugye ezt az Arma Christinek szokás ezzel a latin szóval említeni, tehát amikor azokat a passió szimbólumokat sorakoztatják egy falképen, amik a Krisztus kereszt halálához kötődők, tehát ugye ezek általában az effektív fegyverek és az ő halálát okozó tárgyak, a szögek, az ostor szokott ilyen lenni, különböző ilyen dorongok, ugye a lándzsa, amivel Longinus kioltotta az életét, vagy ugye a spongya, az ecetes spongya az izsópszálon, és hát ennek az Arma Christi együttesnek a részeként a középkori falképeken nagyon sokszor a Veronika kendője is megjelenik Krisztus szent arcának az ábrázolásával.
Szent Dorottya napja, február 6-a. Ókeresztény vértanúnőről beszélünk.
És az ő személyéről egy kicsit több információ a rendelkezésre, mint Veronikáéról, tehát azért több, akár középkori adat is a rendelkezésre áll. Hát ez alapján tudjuk például, hogy a Krisztus utáni 3. 4. század fordulóján is Kappadókiában élt, 279 és 90 körül született, és 311. február 6-án, tehát a vértanúságának és az ünnepének a napján hunyt el. Itt is van egy érdekes játék az ő nevével, mint Veronika esetében, hiszen a Dorottya név, vagy Dorotea, az a szüleinek a nevéből származik, tehát tulajdonképpen az apja és az anyja nevének egyfajta összeolvasztásából. Apja Dórusz, a keresztény hitre tért római szenátor, és anyja pedig Thea volt, tehát így alakult ki ez a Dorotea névforma.
Híres volt szépségéről, okosságáról és erényességéről.
És mondhatjuk, hogy az előbbi kettő okozta szomorú módon a vesztét, hiszen szépségével és értelmével nagyon hamar felhívta magára a tartomány helytartójának, Fabriciusnak a figyelmét, és hát szerelemre is gyúlt a szép lány iránt, tehát a keresztény üldözések korában vagyunk, és hát emiatt Fabricius, amikor az erényes Dorottya ugye elutasította az ő közeledését, illetve megvallotta keresztény hitét a pogány helytartónak, akkor szörnyű haragra gerjedt a leány iránt, és hát több ízben próbálta válogatott eszközökkel halálra kínoszni, de ezek közül egy sem fogott Dorottyán, és ezt követően hát ahhoz a módszerhez folyamodtak, mint egyébként több vértanú esetében, hogy amennyiben a kínzások nem működnek, akkor lefejezték őt, tehát így hunyt el Dorottya.
Egy legenda is született a vesztőhelyre hurcolt Dorottyával kapcsolatban.
Így van, tehát ez szerint a történet szerint, amikor a lefejezéshez a vesztőhelyre hurcolták, akkor egy helyi személy, egy rétor, Teofil, vagy Teofilus volt, aki gúnyolni kezdte Dorottyát, és tulajdonképpen a gúnyának a tárgya az az volt, hogy amennyiben ő a mennyországba jut a lefejezését követően, akkor kérje meg a mennyei jegyesét, hogy Krisztus kertjéből február ellenére is rózsákat és almákat küldjön neki, és erre Dorottya azt mondta Teofilnak, hogy ez így lesz. Miután elvégezték a halálos ítéletet Dorottyán, akkor ez a bizonyos Teofilus a legenda szerint éppen a barátjainak újságolta el ezt a gúnyt, amit ő Dorottyán elkövetett, amikor is egy ifjú jelent meg 3 szál rózsával és 3 szép almával, tehát tulajdonképpen a Dorottyának az ígérete beteljesült, ami természetesen olyan hatással volt Teofilra, az addig pogány Teofilra, hogy ennek hatására megtért, és aztán ő később ő maga is keresztény vértanúként fejezte be az életét.
Dorottya erekjei később Rómába kerültek.
Igen, tehát ahogy említettük, Dorottya Kappadókiában élt, ott is halt vértanúhalált, és az erekjei is egy ideig ott maradtak, és ezt követően kerültek Rómába, ahol ráadásul a tiszteletükre egy templomot is építettek, amit Dorottyának szenteltek fel. Az említett Teofilus féle csoda, tehát a rózsa csoda emlékére tartottak évente Rómában február 6-án, tehát Dorottyának a vértanúságának a napján, és az ünnepén az úgynevezett gyümölcs szentelést.
Ebből azokból kifolyólag a kertészet védőszentjünként tisztelik Dorottyát.
Igen, és a középkortól fogva fennmaradt ábrázolásain is legtöbbször attribútumával, a rózsákkal, virágokkal teli kosárral jelenik meg, illetve nagyon fontos még az is, hogy többször egy a Teofilus féle csodában megjelenő ifjú, tehát a gyermek Krisztus az, aki Dorottya társaságában megjelenik ezeken az ábrázolásokon, vagy úgy, hogy csupán fogja Dorottya kezét, vagy úgy, hogy nála van bizonyos virágos kosár, úgyhogy ez az ábrázolási típus, az az ikonográfia, ami tulajdonképpen a középkortól fogva fennmaradt, és ami az általunk választott képen is megjelenik.
Egy színekben gazdag kép fekszik előttünk.
Podolinban vagyunk ez esetben, a történelmi Magyarország egykori Szepes vármegyéjében, ami hát természetesen a középkori emlékekben és falképekben egyébként rendkívül gazdag. Ezt a falképet, ezt a 14. századra lehet biztosan datálni, kérdéses, hogy azon belül inkább a közepére vagy a második felében készülhetett ez a falkép. Ennek a templomnak a szentélyét teljes egészében középkori falképek díszítik, és a diadalív pillérén látható ez a Dorottya ábrázolás, ami valóban nagyon színes, nagyon-nagyon élénk, harsány, itt a falkép másolaton látható eléggé töredékes állapota ellenére is, és azt láthatjuk, hogy itt egy ilyen lábazati kis drapéria, ilyen függöny motívum fölött tulajdonképpen egy ilyen építészeti keretben, tehát egy ilyen gótikus körablakot imitáló falrész fölött egy ilyen 3 karéos árkádívben tűnik föl 3 alak, akik közül a középső glóriás nimbuszos nő alak Dorottya, és akkor jobb kezével fogja a gyermek kezét, aki tehát a gyermek Krisztus, és az ő kezében pedig ez a virágos kosár jelenik meg. Illetve érdekes módon itt egy harmadik szereplő is látható, egy fiatal férfi, ilyen különleges fejfedővel, inkább be van bugyolálva egy ruhába körbe a feje. Hát az ő alakja az a művészet történeti kutatás által nem azonosítható egyelőre egészen biztosan. Többféle elképzelés is volt az ő személyére nézve, és az egyik elképzelés szerint ez a figura, ez tulajdonképpen a legendában megjelenő Teofilt ábrázolná, tehát azt a személyt, aki Dorottyát kigúnyolta, majd a bizonyos rózsa csoda következtében ugyancsak keresztény hitre tért.
Mit lehet még tudni a másolatról?
1910 őszén készült ez a másolat, és az előbb említett Gró István egyik kitűnő tanítványa, Tari Lajos készítette. Tehát ekkor tárták fel a falképeket, és nagyon hamar megszületett a restaurálásuknak a gondolata. Ezt a restaurálást is egyébként 2 évvel később valósították meg, és ugyancsak Tari Lajosra bízták, aki falképek restaurálása során eléggé mértékletesen járt el, különösen a korának megfelelő gyakorlathoz képest, tehát amikor nagyon sokszor átfestettek, különböző részleteket kiegészítettek. Ő ezt inkább a középkori falképnek az alárendeltebb részletei, tehát a hátterek keretek esetében tette meg, de az egyes figuráknak az arcábrázolását az például abszolút nem festette át, tehát mondhatjuk, hogy csak a legszükségesebb ilyen változtatásokat eszközölte a falképeken, és hát mielőtt pedig erre a restaurálásra sor került, pedig nagyon alaposan dokumentálta ezeket a freskókat, és ezeknek a dokumentációknak a részei nem csak azok a akvarelmáslatok, amelyek közül egyet itt láthatunk, hanem például fényképeket is készített, tehát így nagyon jól visszakövethető a freskónak a feltárást követően megkapott állapota.
Térjünk rá Szent Apollóniára, akinek a halála 249. február 9-e napjára esik.
Igen, tehát a mai napon egy harmadik női vértanú szenttel van dolgunk. Apollóni egyébként a fogorvosok, fogfájósoknak a védőszentje, és érdekesség még az ő személyével kapcsolatban, hogy nem a hivatalos keresztény üldözésnek, hanem tulajdonképpen a feltüzelt népnek vált az áldozatává. Egyébként szintén egy ókeresztény vértanú szűzről van szó, az ő mártír haláláról szülőföldje, Alexandria püspöke Dionysiosz adott hírt egy levélben, amelyben az említett csőcseléknek a sorozatos kicsapongásáról írt, és eszerint a már nem egészen ifjú Apollóniát is elragadta ez a tömeg, és hát először kiverték a fogait, majd pedig mágiát gyújtottak, és azzal fenyegették, hogy megégetik, hogyha nem tagadja meg keresztény hitét. És ő azonban nem, hogy megijedt volna ettől, hanem kiszabadult az ő fogvatartóinak a kezei közül, és hát önként a tűzbe vetette magát, tehát nagyjából ez az ő vértanúságának a története, de ez nagyon-nagyon fontos számos más mártírhoz képest, hogy tehát nem a hivatalos keresztény üldözésnek vált ő az áldozatává, hanem tulajdonképpen a társadalom a nép különböző rétegeiben, hát ilyen módon is harag gerjedt többször a keresztények iránt ekkoriban.
Miért vált a fogorvosok és a fogbetegek védőszentjévé?
Mártíromsága miatt, tehát amiatt a mozzanat miatt, tehát, hogy mielőtt megégették volna, hogy
ő vetette magát a lángok közé.
Így van, hogy önként a lángok közé vesse magát. Ezt megelőzően a fogait verték ki, tehát ezért lett ő a fogorvosok, fogfájósok védőszentje, és hát ez nagyon sokszor visszaköszön a középkori ábrázolásain is. Ismerünk olyan ábrázolását, ahol például a kezében egy fogóval szorított fogat tart. Tudunk ilyet Magyarországról is, a felvidéki Zselisz templomában például így jelenik meg Szent Apollónia, azt hiszem, hogy Szent Borbála társaságában. De hát olyan ábrázolást is ismerünk, ahol magát ezt a szörnyű eseményt, tehát ahogy elragadja őt a csőcselék, és kiverik, kihúzzák a fogait, ezt ábrázolják. Magyarországon például a Nógrádsápi templomban maradt fönn ilyen középkori falkép, ez egyébként a mai napig látható ennek a templomnak a falán. Hát amit pedig mi választottunk Apollónia ünnepe alkalmából, az egy sajnálatos módon már elpusztult freskó, amiről viszont van egy korabeli másolatunk. Ez a Sáros vármegyei, tehát megint csak a felvidékiről származik a máslat, a Sáros vármegyei Zsegnye középkori eredetű és aztán később evangélikussá vált templomából maradt fenn, és itt is azt a mozdanatot láthatjuk, ahogy két személy, az egyikük ugye megragadja a haját, és a hajánál fogva húzza hátra Apollónia fejét, akinek a kezei még össze is vannak kötve.
Nehezen felismerhetők a mozdulatok.
Elég töredékes volt ez a falkép, amikor a másolat készült róla, egyébként szintén az előbb említett Tari Lajos jóvoltából, tehát emiatt a töredékesség miatt valóban egy picit nehezen olvasható az ábrázolás, az egyes gesztusok, de az egyértelműen kivehető, hogy az Apollóniával szemközt álló figura az gyakorlatilag a fogait húzza ki, tehát a mártíriumának ezt a mozzanatát jelenítették itt meg. Érdekes még azt is megfigyelni a falkép másolatán, hogy Apollóniának a 3/4 profilban ábrázolt és nagyon szép arcához képest a csőcselék két alakjának a feje az egészen ilyen állatias, eltorzult, ugye profilban ábrázolják nagyon markáns orrokkal, tehát itt a festő, a középkori mester valamiféle különbséget szeretett volna tenni ilyen módon is a történet szereplői között.
A színek között a barnás-piros dominál.
Szintén igen, illetve, mint mondtam, ez sajnos egy elpusztult falkép, tehát ebben az esetben ezt nem ellenőrizhetjük, de az is nagyon jól kivehető például, hogy egy nagyon szép ilyen geometrikus, ilyen cikcakos kerete volt eredetileg ennek a falképnek. A háttér elég üres, tehát az eget imitáló összefüggő kék háttérről van szó, és talán ami még megemlíthető, az Apollónia ruhája, ilyen érdekes motívumokat, díszeket látunk rajta, ami a falképmását alapján nem zárható ki, hogy akár sablonnal készültek.
Mit lehet tudni az alkotóról?
A középkori falkép alkotóját ez esetben sajnos nem ismerjük. A másolat alkotója az említett Tari Lajos, aki Gró István tanítványa volt, és hát érdekes ennek a falképnek az előkerülésének és a másolat elkészülésének és a falkép pusztulásának is a története, ugyanis a Műemlékek Országos Bizottsága 1909-ben kapott hírt arról, hogy a nagyon rossz állapotban lévő zsegnyei templomban, amit a helyi gyülekezet szeretett volna felújítani, ezek a falképek előkerültek. Tehát nagyon sok szentnek az ábrázolása került elő, amik szintén Tarinak a másolatai alapján ismertek, tehát itt Szent Bertalan jelenik meg például, Szent Ilona, Szent Lőrinc mártíromsága, tehát nagyon sok szentet vonultatott fel ez a templom falképek formájában. A probléma viszont az volt, hogy bár Tarit még ugyanebben az évben, amikor feltárták a freskókat, a helyszínre küldték, és nagyon szép másolatokat készített, és ebben az esetben is például fekete-fehér fotókat is készített, tehát elég alaposan dokumentálta ezt a falképet, viszont a gyülekezet szempontjából nagyon-nagyon sürgőssé vált az, hogy az életveszélyessé váló fafödémet kicseréljék egy rabic boltozatra. Ez a műemléki bizottság által nem tartatott kellően jó megoldásnak, tehát kérték a gyülekezetet, hogy várjanak egy kicsit ennek a foganatosításával, de hát sajnos erre nem volt mód, illetve a bizottság levele egy ízben túl későn ért el zsegnyére, hát nyilván a korabeli viszonyok miatt, és ez egyébként elég jól fennmaradt a forrásokban, tehát a levelezésekből tudjuk, hogy amikor a zsegnyeiek megkapták azt a levelet, amiben a Műemlékek Országos Bizottsága kéri a munkák szüneteltetését, addigra már elkezdődtek ezek a munkálatok, a síkfödém helyett egy boltozatnak a felemelése, és hát ekkoriban pedig már ezeknek a munkálatoknak a foganatosításának a keretében le is verték ezeket a középkori falképeket, tehát sajnálatos módon ezek már nem tekinthetők meg.
Kedves hallgatóink! Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a böjtölésről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A kísértő célja, hogy a bizalmunk Istenben megrendüljön. Ne a gondviselésben bízzunk, hanem magunkról gondoskodjunk, magunk akaratát kövessük, és mi legyünk a központban. Jézus pedig azt mondja, aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Nagybőtben vagyunk, tervezzük meg és éljük meg a nagybőtöt. Tanítsuk meg a gyerekeket is helyes önmegtagadásra. A bőt szabaddá tesz a szolgáló szeretetre, amire születtünk. Már nem magunkat akarjuk szolgálni, hanem Istent és embertársainkat. Kiszabadulunk önmagunk börtönéből. A helyes bőjt Jézusra mutat és érte, vele böjtölünk. Közben felismerem bűneimet, és azt is, hogy mennyire Isten irgalmára szorulok. A nagybőjt programját megadja Jézus. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Itt fontos a sorrend, figyeljünk rá. Sem a bűnbánat, sem a hit önmagában nem elég. És először azt mondja, tartsatok bűnbánatot. Először bűnbánatot kell tartanunk, megtisztítani a lelkünket, és utána pedig hinni az evangéliumban, és élni az evangéliumot. Nagybőjt különleges kegyelmi idő, megnyílik a mennyország kapuja, és a kegyelem bőséges áradata zúdul minden emberre. Amikor áldozatokat hozunk, önmegtagadást végzünk, amikor visszük csöndben, szeretettel a keresztünket, akkor van bennünk egy vágy a törlesztésre. Valamit vissza akarunk adni abból a jóból, amit az Isten ad nekünk. Mint a gyerek szeretne egy kicsit törleszteni szülei felé, mert fölismeri, hogy mit köszönhet a szüleinek. Természetesen a gyerek soha nem tudja visszaadni azt, amit a szülőtől kapott, ugyanígy mi sem tudjuk az Istennek visszaadni azt, amit tőle kaptunk. De a mi tökéletességünk az, hogy vágyakozunk az Isten közelségére, és vágyakozunk arra, hogy ami gyenge emberi természetünkből futja, viszont szeressük az Atyát. Most haladjunk tovább nagybőti utunkon, egyre közeledve húsvéthoz, húsvét misztériumához. Hívjuk segítségül utunkon Létrás Szent Jánost, hogy szegődjön most mellénk egy kicsit, és azt a bölcsességet, amit ő kapott az Istentől, azt adja át nekünk. És most egy kicsit hagy beszéljek a böjtről konkrétan, most nem az imádságról és nem a jó cselekedetekről, hanem a böjtről. Így tanít minket Létrás Szent János. A falánkság a has színlelése, hiszen még ha meg is telt, szükségről szaval. S bár szakadásig tömve van, fennen hangoztatja, hogy éhes. A torkosság ösztönöz ínyenc ételek készítésére és élvezetek forrása. Tehát itt Szent János beszél a falánkságról és a torkosságról. Ezt ő külön választja a falánkságról. Azt mondja, hogy még akkor is tömni akarja hasát a falánk ember, amikor már teljesen tele van. Hát ezt megélhetjük mi is egy-egy ünnepi ebédnél, amikor mindenféle finomságot raknak elénk, már rég jól laktunk, de még ebből és egy kicsit még abból is, és a vége a gyomorrontás. Ritka az az ember, aki meg tudja állni, hogy amikor már jól lakott, még ne csipegessen ebből is, abból is. Azt mondja, a falánkság a has színlelése. Amikor azt színleli, hogy éhes, pedig már régen tele van. A torkosság pedig ösztönöz ínyenc ételek készítésére, az ínyenckedésre. Vannak, akik nem tömik tele teljesen a hasukat, tudnak mértéket tartani a mennyiségben, de nem a minőségben. Ők azok, akik a legfinomabb dolgokat vadásszák interneten, a legfinomabb ételeket készítik, ami önmagában nem baj, de amikor ez lesz az élet központja, és az embernek a hasa lesz az istene, és ez lesz minden vigasztalás forrása, az ínyenckedés, a finom bor, a finom ételek, a finom sütemények, édességek, a különlegességek, és amikor ez teljesen elvakítja az embert, és eltereli az Istenről a figyelmet, akkor már bizony ez bűnnek számít, méghozzá a torkosságnak. És ez lesz az élvezetek forrása. Több idős embernél láttam, de akár fiataloknál is, hogy miközben eszi az ebédet, már a vacsorára gondol. Mikor lesz már a vacsora? Pedig éppen, hogy az ebédnek még vége sincs. Egyik étkezéstől a másikig él, amikor teljesen átvette az uralmát a hasa. Különösen veszélyes az időskorra, mert sok vigasztalás forma elhagy minket, sok élvezeti forrás a világból már nincs az öregség által és a helyhez kötöttség által, de megmarad a has, megmarad a torkosság, és megmarad a falánkság. Aki fiatal korában nem fékezi a testét, és nem böjtöl, és nem törekszik a mértékletességre, alig ha tudja idős korára megzabolázni a testét, már csak azért is, mert az idősödő test már nem nagyon hajlik az iga alá, nem nagyon tűri az igát, még Isten igáját sem. Ahhoz hozzá kell szoktatni, ahhoz hozzá kell szokni. Azt be kell gyakorolni. A böjt is egyébként, mint minden önmegtagadás, a halál begyakorlása. Mert a halálunkkal minden elvész, ami ideig való. És ha valakire váratlanul tör rá, hogy nem gyakorolta be azt, hogy oda kell adni szép lassan, apránként mindent, visszaadni az Istennek, annak nagyon fájdalmas lesz ez az utolsó pillanat, sőt, szinte elviselhetetlen. Így folytatja Szent János. A jólakottság a paráznaság apja, a hasunk sanyargatása pedig a tisztaság forrása. Ezt több szent írótól is olvashatjuk, hogy a tisztátalanság és a torkosság nagyon szorosan összefüggnek, a testi tisztátalanság és a torkosság. Egyenesen a paráznaság apjának mondja a jólakottságot, létrás Szent János. Hasunk sanyargatása pedig a tisztaság forrása. Most jön tőle egy igen érdekes gondolat, érdemes ezen is elmélkedni. Idézem, örül a zsidó a szombatnak és az ünnepnek, a falánk szerzetes meg a szombatnak és vasárnapnak. Idő előtt számítgatja már a húsvétot, és napokkal előtte készítgeti az ennivalókat. Aki a hasának szolgál, azt számítgatja, milyen ételekkel ünnepel, az Isten szolgája pedig, hogy milyen kegyelmekkel gyarapszik. Milyen szép és mély gondolat ez, és bizony magunkra ismerhetünk, meg én is magamra ismerek ebben. Tegyük föl, hogy böjtölünk. Ki hogyan? Van, aki szigorúbban, van, aki kevésbé szigorúan, de böjtölünk. Önmegtagadásokat végzünk. A nagyböjtünk úgy telik el, hogy megvonjuk magunktól vagy a húst, vagy az édességet, vagy valamit, vagy a kávét, vagy amit nagyon szeretünk, tévénézést, sorozatokat, játékokat, ki milyen programot készített magának Nagyböjtre. Közeledik a Nagyböjt vége, már alig várjuk, hogy vége legyen, és hogy mindezeket újra megehessük, megtehessük, megnézhessük, átélhessük, és végre megszabadultunk a böjttől, jöhet a húsvét, bepótolhatjuk a lemaradásunkat húsban, mindenben. Emlékszem, gyerekkoromban minden húsvétkor elrontottam a gyomromat. Akármennyire vigyáztam, és szinte mai napig így van. Tehát böjtölünk, és számítgatunk, hogy mikor lesz vége, és mikor folytathatjuk azt, amit abba hagytunk. Erre mondja jó Szent János, hogy aki a hasának szolgál, az számítgatja, milyen ételekkel ünnepel, az Isten szolgálja pedig, hogy milyen kegyelmekkel gyarapszik. Mekkora különbség, és milyen nagy igazság. Mit számítgatok, mire számítok, hogy mindenhez visszatérhetek, mint kutya a hányásába, vagy megfürdött malac a pocsolyába? Mindent onnan akarok folytatni, ahol abba hagytam? Vagy még bepótolom azt is, amit kihagytam, és még egy magasabb fokra lépek a hedonizmusban, az ínyenségben, a torkosságban, a mértéktelenségben? Vagy pedig azt számítgatom, hogy a Nagyböjt milyen gyümölcsöket hozott számomra, milyen ajándékokat kaptam az Istentől, miben gyógyította meg beteg lelkemet, mitől szabadított meg, milyen kegyelmekkel gyarapodtam. És az, hogy eljött húsvét, az nem jelenti azt számomra, hogy minden ugyanúgy folytatódik, ahogy a Nagyböjt előtt volt. Áldott legyen az Isten, aki minket mindig a jóra hív, aki meg is adja a kegyelmét ahhoz, hogy jobbá váljunk, hogy teljesebbek legyünk ő benne. Köszönjük a szenteknek ezeket a gondolatait, amik a Szentlélektől valók, amiket megosztanak velünk, és amik által mi is világosabban láthatunk. Jobban megismerhetjük önmagunkat, lebukhatunk önmagunk előtt, és bátran bukjunk le. Bátran ismerjük föl az őszintetlenségünket, hogy nagyon sokszor bizony becsapjuk önmagunkat, és még a böjtben is, a szent böjtben is mi önmagunknak vagyunk a központjai. És mindent önmagunkért teszünk, szinte, még a böjtöt is. De ha már ezt felismerjük magunkban, ezt a gyengeséget, az már szinte fél siker, mert ezután kezdődhet a gyógyulás. És a gyógyulást az Isten adja. Én csak elfogadom az ő gyógyító érintését, az ő gyógyító közelségét. Amikor közelengedem Jézust, valóban közelengedem, hogy meg tudjon gyógyítani.
Most elhangzott adásunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a böjtölésről emélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Messzi hegytetőn fel áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szégyen jele. E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért megöletett. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronátot fönt még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt. Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet, egyre vonza az én lelkemet. Mert az égi bárány menyhonát elhagyván értem vitte a Kálvárián. Szívem őrzi az vértől ázott, régi átok fától, tiszta áldozat fényen ragyog. Ott halt Jézus értem, üdvöt tőle értem, vele életem megváltozott. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronátot fönt még nyerek, átkarollak te régi.
Ehhez a kereszthez mindig ő maradok, szégyenét örömmel hordozok. Tudom, hogy ha majdnál hazaszólít Uram, a jutalmatot fönn megkapom.
Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronádat fönt még nem nyerek, átkarollak te. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronádot fönt még nem nyerek, átkarollak te régi.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.